25. fejezet. Mikor Robert magához tért, nem tudta eldönteni, hogy rémálma van, vagy a valóságot éli meg. Egyre tisztuló tudatával a föléje tornyosuló Andy sziluettjét pillantotta meg. Mozdulni akart, de kezei és lábai szorosan egy, a mennyezetről lelógó vastagláncoz voltak kötve. Mint valami batyú, lógott le végtagjain keresztül a láncról, és ért bele a teste egy vasteknő vizébe. Ekkor tudatosult benne, hogy teljesen kiszolgáltatott helyzetben van. Moccanni sem bírt. Fejét erővel kellett a víz fölé tartania. A vasból készült, régi módi fürdőteknő vize meleg volt, de még elviselhető. Azonban a kád aljából folyamatos hűt érzett. A fürdőkád acélból van. Régi darab, magyarázta Andy. Mozdítható, faragott lábakon áll. Ezért ragaszkodtam hozzá, és szereztem meg magamnak. Könnyen aláhelyeztem egy kis teljesítményű gázzal működő teaforralót, magyarázta Andy halkan. Már be van gyújtva. Vékony kis lángon égve melegíti fel szép lassan a kád vizét. A lassúságért elnézését kérem, de higgy el, előbb-utóbb a készülék felforralja a vizet.
Miért teszi ezt velem?
Robert, a kérdést viccnek szánta. Úgy csinál, mintha nem tudná, hogy ki vagyok. Megszegte az egyességünket.
Jóvá teszem. Mindent jóvá teszek, Andy.
Tudom, Robert. Épp most teszi jóvá. Ahogy az agyturkász barátja, Dr. Livingston is jóvá tette már bűneit. Elmesélem, mi történt vele.
Nem érdekel.
Dehogy nem, Robert. Mutathatna egy kicsivel nagyobb érdeklődést a barátai iránt. Mi ez a közöny? Nincs beleérző képessége?
Kérem, hagyjon engem békén, kérem!
Kiabálta sírva Robert. Amíg melegszik a főzővíz, mégis elmesélem, hogy járt az ön kis pszichológus barátja, mert miután megjelentette rólam azokat a méltatlan zagyvaságokat az újságban, bizony ellátogattam hozzá is. Azon a napon történt, amikor a maga által rámuszított rendőrök értem jöttek. Azt tudta, hogy ez a Livingston nevű pszichológus kifejlesztett egy úgynevezett beolvasó szobát? Ez egy pici szoba, amely minden irányban párnázott és teljesen hangszigetelt. A tombolni vágyó páciensek imádják. Mikor kérdőre vontam a pszichológust, először próbált szépíteni. Üzleti fogásnak nevezte azt a mocskot, majd miután a revolverem csövét feltoltam a szájpadlásába, elmondta, hogy azon a bizonyos, maga által megrendelt vizsgálat során szűrte le rólam azt a sok mocskot. Emlékszik rá, Robert? Mikor volt olyan kedves, és odavitt, majd visszahozott. Egy kicsit kifaggattam a maga agyturkászát. Szegénykém, még a jegyzeteit is megmutatta rólam, amelyben, ahogy ő fogalmazott, feltérképezte a személyiségemet. Mikor észrevette a fekete sejemkesztyűt a kezeimen, már rosszat sejthetett, mert könyörögni kezdett.
– Mr. Todd!
– hajtogatta. – Kérem, ne csináljon ostobaságot! Kérem, ne tegyen olyat, amit később megbánna! – Sosem szoktam megbánni semmit. – Feleltem neki. – Ezt pont magának magyarázzam. Itt van a rólam készült jegyzetében, doktor. Nem tanúsít megbánást, majd a nyíl. Ezt maga írta. Ahogy a többit is. Szégyen érzett hiánya, majd újabb nyíl. Nem tud szeretni, majd egy újabb nyíl. Együttérzés hiánya. Megint egy nyíl, ugye, doktor? A nyíl mind arra a szóra mutat, amivel maga engem az újságban is jellemez. Pszichopátia. A doktor persze csak remegett, meg könyörgött.
Kérem, Andy, kérem, próbáljon meg konstruktívan gondolkodni. Van pénzem. Adok magának pénzt, sok pénzt adok.
Annak idején Párizsban azon a régi csodálatos estén is pont így könyörgött nekem Fatime, a velejéig romlott szadista lány. Nem mesélt el az író barátja, hogy mi lett vele? Kérdeztem tőle. De én nem akarom úgy végezni, zokogta el magát erre a maga pszichológusa, mintha ez egy magamfajta érzéketlen pszichopatának bármit is számítana. Komolyan. Néha nem értem az embereket. Hogy tudnak ennyire logikátlanul gondolkodni? Doktor, maga évtizedeket töltött pszichopaták tanulmányozásával,
és arra appellál, hogy majd egy pszichopata megsajnálja, és csupán majd ezért nem öli meg, mert maga éppen nem akarja. A doktor erre még hangosabban sírt fel. Aztán persze mással próbálkozott. Maga nem pszichopata, Andy. Maga nem az, nem pszichopata, csak kérem, ne bántson.
Szóval így lettem nem pszichopata. Mondtam neki, hogy ezt vesse papírra is. A doktor egyből beleegyezett.
Persze, írok egy másik jellemzést magáról. Leírjuk, hogy az előző az tévedés volt. Mindent jóvá teszek, Andy. Kérem, ne bántson.
Rendben van, Péter. Egyeztem bele.
Akkor kérem, vesse papírra mindazt, amit, mint komoly szakértő, rólam megállapított. Kérem, csak az igazat írja. Azzal kivettem a szájából a revolverem csövét, és beletörölgettem az öltönyébe a ragacsos nyálat. Mit szeretne, Andy? Mit írjak?
Péter. Maga most gúnyolódik velem?
Nem kérem.
Akkor miért tőlem kérdezi, hogy mit írjon? Maga a pszichológus vagy én? Tessék jellemrajzot készíteni rólam. A valóságnak megfelelőt.
Igen, felelte. Aztán végre nekilátott a munkának ez a lusta disznó.
Persze azt is írja oda, hogy miért és kinek a felhajtására készítette el rólam azokat a hamis és valótlan jellemzéseket, amiket azután eladott a sajtónak, mondtam neki.
Igenis, Andy, ígérem, meg lesz velem elégedve,
mondta. Tehát bármennyire is antipatikus volt ez a dr. Livingstone, azért szót lehetett vele érteni. Mikor elkészült a munkával, kértem, hogy olvassa fel, amit írt. A doktor nekilátott és felolvasta. Én, dr. Livingstone szakmai lelkiismeretem erős nyomására vetem papírra szégyenteljes és jóvá tehetetlen bűnömet, amit Robert Gibson ráhatására és az általa ígért pénz csábítására követtem el Andrew Todd sérelmére. A szóban forgó személyen mindenre kiterjedő pszichológiai vizsgálatot végeztem, és ennek tükrében jelentem ki, hogy a vizsgált személy mentalitásában semmiféle pszichopatikus tünetegyüttes, azaz diszociális személyiségzavar nem figyelhető meg. Frusztrációs toleranciája és stresszor szintje a normális érték fölött van, amely segíti a közösségekben keletkező problémák, konfliktusok konstruktív kezelésében. Önértékelési problémákat nem diagnosztizáltam. Személyiségének kiegyensúlyozottságát, stabilitását erőfeszítések nélkül is sikerül megvalósítania. Együttérző képessége átlagon felüli. Beleérző képessége magas, mások szenvedését nehezen viseli. Gyakran tart önvizsgálatot, hibáit rendszerint igyekszik javítani. Kompenzációs kényszerei nincsenek. A fentiek alapján a vizsgált személlyel kapcsolatban a sajtóban is megjelent, eddig tett kijelentéseimet, mivel azok valótlanok és amelyeket a szakma szabályait felrúgva tettem meg, ezennel visszavonom. Dátum, aláírás.
Rendben van, Peter. Most pedig magyarázza el nekem, hogy mik voltak azok a dolgok, amelyek a múltkor félrevezették önt, és amelyekből arra következtetett, hogy én pszichopata lennék. A mi kis agyturkászunk ezután szépen elmesélte, hogy milyen tulajdonságokkal bír egy pszichopata. Nem szeretnék személyeskedni, de én ezekből teljesen magára ismertem Robert. Hazudik, nem tanul a hibáiból, képtelen beleérezni magát mások szenvedéseibe, kiváló színész, ügyesen manipulál, megbízhatatlan. Nem tartja be az ígéreteit. Ej, Robert! Robert a láncon lógva szó nélkül hallgatta a bűvész valószínűtlenül hangzó szavait. Andy folytatta. Ezután az elkészült jellemrajzot az asztalon hagyva, az agyturkászt beinvitáltam a beolvasó szobába. Mit akar tenni, Andy? Hebegte, miközben remegett, mint a nyárfa levél. Kedves Peter, kérem, ne idegeskedjen, mondtam neki. A frusztrációs tűrő képessége, mintha ma egy kicsit alacsony értéken lenne.
Andy, kérem, ne csinálja!
Könyörgött tovább a férfi, pedig azt sem tudta még, hogy mit fogok csinálni vele. Lépjen csak be, Peter! Mondtam, azzal kívülről becsuktam az ajtót, majd rázártam.
Az ajtó melletti falra erősített, kis asztalra elhelyezett elektromos berendezést bekapcsoltam, és annak kagylóját a fülemhez emeltem. A kagylóból a pszichológus elkeseredett sírásba hajló hangja hallatszott.
Kérem, Andy! Kérem, engedjen ki! Kérem, nem bírom a bezártságot! Itt van Andy, Mr. Todd, hall engem! Rohadt szemét, szemét állat, pszichopata barom! Andy, itt van! Maga egy pszichopata, egy személyiségzavaros őrült torszülött. Ketrecbe kéne mutogatni. Pszichopata vadállat.
Letettem a kagylót, és tanulmányoztam kicsit a rekordert. Ha felvenném szegény Livingston szavait, lenne mit elemeznünk rajta, hogyan is értette őket. Közben kiderült, hogy a készülék nem csak kihangosítani vagy felvenni tudja a szobában történő események hangját, hanem zenét is tud játszani a szobában. Ez utóbbi jobban felkeltette az érdeklődésemet. Az egyik kazettát behelyeztem és bekapcsoltam. A fülemhez tettem a kagylót. Madárcsicsergés hallatszott odabentről. Maximális hangerőre állítottam, bekapcsoltam az újraismétlő funkciót, majd a kagylót letettem. Az ezt követő órákban áttanulmányoztam néhány páciens tesztjeit, a róluk készült jegyzeteket. Képzelje! Volt köztük egy igazi pszichopata is. Érdekes volt látni, hogy mennyire ráillettek a szimptómaként szolgáló személyiségvonások. Sőt, láttam a tesztjeit is. Egy 1941-ben felállított 360 kérdéses teszt meg tudja mondani, ki a pszichopátiás személyiség. Egy élmény volt megismerni azokat a kérdéseket, amelyek ezen személyiségjegyeket puhatolják. Ráadásul végigolvastam egy másik páciens jellemzését is, akinél kizárható volt a pszichopátia. Az ő tesztjeit is áttanulmányoztam. Érdekes dolog ez, Robert. Livingston egyik kulccsal nyitható fiókjában ráadásul találtam egy revolvert. Kicsi, 22-es kaliberű női fegyver volt. Minek egy pszichológusnak fegyver? Ugyaninnen más is előkerült. A fiók legmélyén mezítelen gyerekek fotóira leltem. Maximum 10-11 éves kisfiúk fotói voltak. Legalább 20 darab. Egy albumba rendezve. Precízen beragasztva. Ami közös volt bennük, hogy mind itt készült Dr. Livingston rendelővé alakított irodájában. A mi Dr. Livingston barátunk pervers fotói titkos aberrációjának bizonyítékai. Miközben kutakodtam és mások vizsgálati anyagait tanulmányoztam, kopogtak. Ki lehet? Miután nem reagáltam semmit, kinyílt az ajtó. Nem volt bezárva, nem számítottam rá, hogy érkezni fog valaki. Egy magas, rendkívül inas férfi lépett be rajta. Tekintete fájdalmat és gyötrődést tükrözött. Arcát és vonásai teljesen elkerülte a szimetria. Egyik szeme és szemöldöke is kissé lejjebb volt, mint a másik. A férfi félve levette a kalapját, biccentet és halkan rám köszönt. A váratlan helyzet meglepett. Lényegében tetten ért valaki. Jó napot kívánok, mondta. A doktor urat keresem. A múltkor említettem az alkalmazkodás képességét, Robert, mint a túlélés egyik legfontosabb feltételét. A betoppanó férfi most is egy új helyzetet teremtett, amihez alkalmazkodnom kellett. Én vagyok az, feleltem. Miben segíthetek? Ne haragudjon, hogy előzetes bejelentkezés nélkül jövök, de nem bírom már soká. Segítségre van szükségem. Tud most fogadni? Mi a probléma? Levehetem a kabátomat? Kérdezte a férfi. Ó, hát persze. Kérem, helyezze magát kényelembe. Mondtam, és hellyel kínáltam. A férfi továbbra is félénk mozdulatokkal akasztotta fel a kabátját a fogasra, majd leült ugyanabba a fotelbe, amelyben én is ültem annó, mikor Dr. Livingston kutakodott bennem és kihozta a gyalázatos vizsgálati eredményeit. Milyen problémája van? A férfi bizonytalanul kezdett beszélni. Nem bírom már tovább. Segítségre van szükségem. Az utolsó pillanatban vagyok. Fel a fejjel, barátom, már jó kezekben van, nyugtattam. Mit érez pontosan?
Azt érzem, hogy muszáj valakit bántanom, pedig nem akarom,
Érti, nem akarok senkit bántani, de ott belül...
Mesélj el, mit érez?
Ahányszor emberek közé kerülök, az utcán vagy a metrón, azonnal előjön ez az érzés onnan belülről, érti? Ha valaki közel jön hozzám, azonnal egy ellenállhatatlan vágy fog el, hogy nekiugorjak a torkának és kiharapjak belőle. Vágyom rá, hogy szétmarcangoljam, hogy egyek a testéből, hogy nyelvemmel érintessem a vérét. Tudom, hogy szörnyen hihetetlenül hangzik, de higgy el, hogy csak egy hajszál választ el tőle, hogy megtegyem. Pedig nem akarom. Senkit nem akarok bántani. Egy szörnyeteg vagyok, pedig nem akarok az lenni, de két én lakozik bennem.
Mióta van ez az érzése?
Sok-sok éve. Korábban skizofrénia miatt kezeltek, de nem teljesen segített. Az utóbbi időszakban viszont már annyira felerősödött ez a vágy, hogy félek, nem fogom tudni tovább tartani magam, és valakinek ártani fogok. Az utolsó pillanatban vagyunk.
Értem, mondtam neki.
Nos, hallott már a scan room kísérletről? Ez egy szoba. Egy szoba, amely tökéletesen hangszigetelt. A szoba egy különös kis világot teremt, egy külön kis szigetet, ami arra szolgál, hogy odabent megtegyük azt, amit odakint nem lehet. Ami odakint bűnnek számít. Lényegében egy feszültséglevezető hely. Kérem, próbálja ki. A szobában nem kötik a szabályok. Ne feledje, amit mondtam. Ez egy külön kis sziget. Ami ott történik, soha nem kerül ki, sőt magam sem látok be oda. Lépjen be és legyen önmaga. Ne akarja elfojtani saját belső lényét. Engedje kiteljesedni saját magát. Engedje, hogy felszínre törjön önmaga. Engedje, hogy felszínre kerüljön végre a valódi egyénisége. Miért játszik kisegér szerepet, ha valójában egy tigris? Az elfojtás teszi tönkre az emberek lelkét. Lépjen be és teljesedjen ki.
Azt mondja, hogy legyek önmagam? De hát én nem akarok senkinek sem ártani.
Dehogy is nem. Különben nem ülne most itt.
Felálltam, és oda mentem a párnázott ajtóhoz.
Jöjjön, mondtam a férfinek, majd kinyitottam a beolvasó szobát. A bekapcsolva hagyott és ismétlődésre állított madárcsicsergés, felcsattanó, rendkívül erős hangereje hirtelen mart bele a dobhártyámba. A szobában dr. Livingstone a padlón térdelt, előre dőlve és összegörnyedve. Két tenyerét a füleire tapasztotta. Öltönye le volt magáról szakítva, ingjének gombjai mindegy szálig le voltak tépve. Nyakkendője összegyűrve hevert a saróban. Lekapcsoltam a csicsergést. Ekkor hallatszott csak fel a még mindig a földön fetrengő pszichológus fájdalmas hangú és folyamatos, artikulálatlan üvöltése. Livingstone egy idő után észrevette magát és felnézett. Elvette a füleitől a kezeit. Arca torz volt. Tébolyodott tekintettel bámult felém, majd váratlanul ismét üvölteni kezdett artikulálatlan hangján. – Dr. Livingstone? – szóltam rá. A férfi abba hagyta a kiabálást, azonban arca továbbra is a tébolyodottságot tükrözte. – Mitől készült így ki, doktor? A férfi tébolyodott sírásra görbült szájjal nézett rám. Az aszimmetrikus arcú férfi szégyenlősen állt mellettem. Miután bátorítva őt, ismét betessékeltem a szobába, aggódó arccal lépett be. Fejével bátortalanul, mint egy köszönőskép biccentett a sírva és értetlenül bámuló pszichológus elé. Csak bátran? Biztattam, majd rájuk zártam az ajtót. Azonnal a kagylóért nyúltam. Bentről dr. Livingstone reketté vált hangja hallatszott.
Ki csoda maga?
A skizofrén férfi válaszolt. Kérem, ne jöjjön közelebb hozzám! Kiáltotta, majd könyörgő hangon folytatta. Kérem, kérem, menjen ki innen! A pszichológus üvöltött.
Nem tudunk kimenni, be vagyunk zárva mindketten, bezártak minket, itt leszünk reggelig, vagy amíg el nem enged minket az a pszichopata állat, aki ide bezárt.
Az aszimmetrikus elme nem válaszolt. Egy ideig néma csönd volt bent, majd ismét a pszichológus hangja harsant fel.
Ne! Mit csinál? Ne tegye! Mit csinál? Ne! Segítség! Úristen! Ne tegye! Segítség!
Ezután rövid éles sikoly hallatszott fel. Dr. Livingstone sikoja
majd ismét néma csönd honolt odabent. Ekkor jutott eszembe a pszichológus fiókban rejtegetett pisztolya. Elővettem, egyetlen lőszert hagytam a forgótárban, majd ismét kinyitottam a szoba ajtaját. Kellemes látvány fogadott. Dr. Livingstone vérben fagyva a falnak támasztva ült a kis szoba egyik sarkában. Arcát szinte teljesen vérfette. Torkán hatalmas bordószínű szabálytalan seb égtelenkedett. Felső testén keresztül friss vér folyt maga alá. Lábai időnként rándultak egyet-egyet. Úgy tűnik, az aszimmetrikus elméjű skizofrén barátunk tényleg nem bírja mások közelségét, és beváltotta ígéretét. Ő a halott férfi mellett ült a padlón, és a saját jobb véres kézfejének külső felét nyalogatta, mint valami fagylaltot. Arca vértől volt maszatos. Rám sem nézett. Bedobtam neki a fegyvert, majd az ajtót visszazártam. A madár csicsergést ezután ismét bekapcsoltam, teljes hangerőre állítottam, majd fogtam a bevásárló szatyromat és a rendelőt kulccsal kívülről bezárva, jókedvűen hazaindultam. A kulcsot a rendelőtől nem messze elrejtettem. Ugyanis ekkor már számíthattam rá, hogy a megjelent könyv és cikkek miatt esetleg lekapcsol a rendőrség. Így is lett. Több mint 48 óra elteltével volt csak rá alkalmam, hogy meglátogassam aszimmetrikus barátomat, mivel sajnos közbeszólt az élet, és engem letartóztattak. Rémlik valami, Robert? Elengedésemet követően tudtam csak ismét a pszichológus rendelőjébe menni. Nagyon izgultam, mert nem akartam lemaradni semmiről. Kíváncsi voltam, mire jutottak egymással. Igen. Az én aszimmetrikus elméjű páciensem és a madár hangok. A sejemkesztyűt felvéve lekapcsoltam a hanglejátszást, és belehallgattam a kagylóba. Néma csönd volt odabent. Benyitottam. Erős bűz és vérszak csapta meg az óromat. A pszichológus ugyanabban az ülő pózban volt, háttal az egyik saroknak vérbefagyva. A torkán lévő hatalmas sebek fekete színűre változtak. A torkából kifolyt vér több napos alvadás után is tetemes mennyiségű volt, és vastagon, megszilárdulva vette körül a holttestet. A skizofrén férfi hanyat fekve feküdt a szoba másik felén. Feje alatt vastag, szilárd állagúra alvadt fekete vértócsa. Kinyújtott szőrös kezében ernyet ujjai között a kis pisztoly hevert. Jobb halántékán apró lyuk tátongott. A bemeneti nyílás. A lövedék végig szaladva az agyán, a másik oldalon kiszakítva a koponyacsontot vágódott bele a szemközti falba, apró lyukat ütve a párnázott hangszigetelésben. A lyuk körül fröccsent vérnyomok. A férfi apró aszimmetrikusan elhelyezkedő szemei beszürkülve, kiszáradva meredtek a semmibe. Pontosan nem tudni, mennyi ideje volt már halott, de nem volt friss, az egész biztos. A lehető legjobb döntést hozta, amikor végzett magával. A beolvasó szoba ajtaját visszacsuktam, majd kivettem a kazettát a lejátszóból. Néma csend telepedett a rendelőre. A rendelőnek használt helyiség kulcsát belülről a zárba helyeztem, és az ajtót becsukva végleg eljöttem. Andy befejezte a történetet, amikor csöngettek. A valkűr harsonáin áthalló bimbammot Robert éppen hogy meghallotta. – Csöngettek? – szólt reménykedve. – Jött valaki. Ide jöttek. Értem jöttek. Csöngettek! – kiáltotta. Andy a bejárati ajtó felé nézett. – Nem várok vendéget – közölte az idős férfi nyugodt hangján. – Kérem, bocsásson meg! – mondta Roberthez fordulva, majd fegyverét köntöse ujjába rejtette. Kilépett a fürdőszobából, és becsukta annak vastag hangszigetelt ajtaját. Az előszobába érve ajtót nyitott. Anna Lednicki állt előtte, személyesen. Piros kosztümben, piros rúzzsal az ajkain. – Anna! – suttogta megilletődve Andy. – Bemehetek? – kérdezte a nő. Tessék, mondta Andy, és beengedte a vendéget az előszobába. Parancsolj, menj csak beljebb. Hagyjuk ezt, Andy. Tudod, miért jöttem? Mondta ridegen a nő, és egy női fegyvert rántott elő retiküljéből. 12 évemet töltöttem egy kolumbiai börtönben miattad. Ebből másfél évet abban a tudatban, hogy kivégeznek 23 évesen. Egy olyan gyilkosságért, amit nem én, hanem te követtél el. 12 évemet egy koszos, penészes patkányokkal teli cellában töltöttem, egy olyan országban, ahol azelőtt életemben nem jártam, és ahol nem volt senkim. A nyelvet nem beszéltem, és naponta megerőszakoltak a saját női cellatársaim. Éjszakánként rettegve kellett elaludnom, mert sosem tudhattam, mikor ébredek éjszaka közepén arra, hogy befogják a számat, és kést szegeznek a torkomhoz, majd valami hozzám hasonlóan mosdatlan, szőrös, helyi gyermekgyilkos nő a számra ül, vagy más mocskos dolgokra kényszerít. 12 évig kellett így élnem, hol az őrök kénye kedvére kellett tennem, hol raptársaim martalékaként, rabszolgaként élnem, és megküzdeni minden nap a túlélésért. Láttam üveggel átvágott torkú lányokat mellettem, akik ellenkeztek a kialakult hierarchiának. Reggel egyszerűen csak kivitték őket a cellából, és soha senki nem kérdezte meg, hogy mi lett velük, és kitette. Így éltem 12 évig. A szemem alatt ezt a vágott sérülést egy üvegszilánkkal okozta az egyik cellatársnőm, csupán élvezetből, mint egy ébresztésképpen. Két nappal később megöltem az illetőt. Életemben először saját kezüleg helyeztem belé egy kést, miközben befogtam a száját, és a fülébe a tenevedet suttogva vártam meg, hogy elpatkoljon. A végére üldözöttből magam lettem az üldöző. Később már én ébresztettem másokat kiszegezve a torkukhoz, hogy tegyenek kedvemre. Én vertem és csúfítottam el nálam gyengébbeket az őrök megbízásából, akiket megfizettek azért, és én folytottam meg egy azelőtt nekem sohasem ártó helyi lányt, azért, hogy cserébe egy hétig apró engedményeket kapjak az őröktől. Eközben te élvezetből végiggyilkoltad az évtizedeket. Gyilkosok lettünk mindketten. De te magadtól, én viszont te általad. Tönkretettél és megnyomorítottál, Andy. Az első napokban azt hittem, eljössz értem. Ez az egyetlen reményem volt, hogy eljössz és kihozol, és azt mondod, hogy másképp nem tudtuk volna megoldani azt a helyzetet a hajón. Több mint 30 évig kellett hiába várnom, Andy. Azért jöttem, hogy megöljelek. Azért szedtelek ki a rendőrség markából, hogy magam szerezzek érvényt az igazságnak veled szemben. Robert láncra kötözve a forrósodó vízű acélkádban ekkor kiabálni kezdett. Segítség! Mentsen ki! Segítsen! Ez egy őrült! Segítség, itt vagyok a fürdőszobában! Anna fegyverét továbbra is Andyre szegezve odakapta a fejét, és kinyitotta a fürdőszoba ajtaját. A fürdőkádba lógatott testű vörös fejjel kétségbe esetten könyörgő Robert arcának látványa tárult elé. A férfi megkönnyebbült hangon szólt a piros ruhás nőhöz. Kérem, segítsen! Ez az ember egy tömeggyilkos. Meg akar ölni, meg akar fűzni elevenen, ahogy azzal a törpével is tette. Segítsen, asszonyom! A múlton nem tudunk változtatni, szólalt meg Andy Annához fordulva, ügyet sem vetve a kiabálva könyörgő férfira. Szerettelek, de nem tehettem mást. Kettőtök között kellett választanom, és én téged választottalak. Te maradtál életben. A te életet kíméltem meg. Azonban azt is meg kellett tennem, hogy eltüntesselek az életemből, hogy elrejtselek a sorsom elől. Miért? Anna, én sorozatgyilkos vagyok. Tudtam, hogy emberek tucatjait fogom hidegvérrel lemészárolni. Amerre mentem, ott holtakat hagytam magam után. Te olyan tiszta voltál, hogy ezen az úton nem vihettelek magammal. Te akkor egy másik életre vágytál. Egy hagyományos családot szerettél volna, dolgos férjel és gyerekekkel. Én azt nem adhattam neked. A lényemből fakadóan. Egy gyilkost szerettél teljes szerelemmel. Ó, Andy, sóhajtotta a nő. Bened dőljön neki, Anna, üvöltötte Robert. Hazudik, most is, mindenkinek hazudik. Magát is meg fogja ölni. Andy mit sem törődve nézett Annára. Ez a fiatal ember ugyanúgy elárult engem, ahogy én tettem veled. Nekem azonban okom volt rá, célom volt vele, hisz az előbb kifejtettem, de neki nem. Ha rám lősz, őt is le kell lőnöd, különben tanúthatsz magad után,
és hamarosan elfognak. Ha viszont elteszed a fegyvert, akkor igazságot tehetek vele szemben, és majd utána, ha úgy látod jónak, te is igazságot tehetsz velem szemben. Ha azután lősz le, hogy befejeztem a műveletet a fiatal emberrel, még hősként is fognak ünnepelni, mint aki tetten érte a gyilkost, és nem kell tartanod a felelősségre vonástól. Nem vágyom arra, hogy ünnepeljenek, Andy, felelte a nő. Tudom, folytatta a bűvész. Azonban most abban a helyzetben vagyunk, hogyha lelősz, börtönbe kerülsz, vagy felakasztanak, mint visszaeső gyilkost. Anna hunyorgó, gyanakó szemmel nézte az előtte egyenesen álló idős férfit. Robert újra rákezdett. Nem kerül börtönbe, Anna, üvöltötte. Lője le, hisz épp meg akar ölni valakit, engem, nem látja? Erre az emberre ne hallgass, Anna. Ez mindent megír. Könyvet fog írni abból, hogy a kolumbiai börtönben nőket folytottál meg. Nem igaz, üvöltötte sírva Robert. Nem írok le semmit, Anna. Segítsen az Isten szerelmére. Ne hallgasson rá. Szabadítson ki.
Hallotta minden szavadat a börtönben elkövetett tetteidről. Holnap már tele lesznek vele az újságok. Anna a gyilkos tanú címmel.
Nem igaz,
üvöltötte Robert. Andy folytatta. Tehát döntened kell. Ha hagyod, hogy most felülkerekedjen rajtad egy 30 éve keletkezett bosszúvágy, tönkreteszel mindent. Ha meg is uszod, sosem leszel boldog. Ha viszont én lőnélek le, ahogy ez a viselkedni egyre kevésbé tudó üvöltöző alak állítja, akkor nem jelentenél többet rám veszélyt, de ugyanakkor az igazságtalan lenne veled szemben. Tudod, hogy nem bírom az igazságtalanságot. Döntened kell. Agyonlősz és visszamész a börtönbe életed hátra lévő részébe, vagy velem maradsz. Ha velem maradsz, több mint 30 év után végre beteljesül, amire előtte vágytál. Az, amire akkor még nem voltál érett. Az a 12 év szenvedés kellett ahhoz, hogy kiérdemeld a boldogságot. Hogy kiérdemelj engem. Hát nem emlékszel Dosztojevszki szavaira? A szenvedés a boldogságára. Ez a mi földgolyónk törvénye. Az élet folyamatának közvetlen érzékelése olyan hatalmas öröm, amely megéri, hogy évekig tartó szenvedéssel fizessünk érte. Az ember nem születik, hanem rászolgál a boldogságra, s mindig szenvedéssel. Maradj velem, Anna! Mi egyek lettünk. Az élet olyanná formált, mint én magam is vagyok. Megszenvedted a magadét. Innentől engedd meg magadnak, hogy boldog lehess. Nekem már nincs sok hátra, Anna. Ezt a kicsit viszont velem töltenéd. Anna lassan leengedte a pisztolyt. Robert kétségbe esve tébolyultan kezdett újra üvölteni.
Ne, ne tegye, mentsen ki, ez egy gyilkos!
Mindannyian gyilkosok vagyunk, mondta halkan Anna, majd visszarakta a pisztolyt retiküljébe és hagyta, hogy Andy udvariasan lesegítse róla piros kabátját. A Robert testét ellepő víz egyre forrósodni kezdett. A férfi sírással küszködött. Azon már túl volt, hogy egy rossz álomnak higgye az egészet, és hogy abban bízzon, hogy otthonában az ágyában izzadságtól vizesen felriad, és legnagyobb problémájának azt tartja, hogy megbukott egy bizonyos Andy Tottról kiadott könyve. A forrósodó víz minden pillanatban figyelmeztette, hogy amit átél, az a valóság.
Kérem, Anna, segítsen!
Fordult elhaló hangon utolsó lehetőségként az időközben a fürdőszobába lépő és őt egykedvűen bámuló nő felé. Anna nyugtatóan csitította. Nem kell kiabálni, suttogta és egy fecskendővel injekciót adott be a férfi nyakába. Robert mozdulatlanul hagyta a műveletet, talán bízva abban, hogy a gyógyászatban alkalmazott fecskendő tűje fájdalom enyhítésére vagy bódításra szolgáló anyagot lövel ereibe a nő jóvoltából. Vagy akár halálos mérget. Mindegy, csak megkímélje az egyre elviselhetetlenebbül forró víz lassan gyilkoló iszonyú kínjától. Anna ezt követően hideg borogatást tett Robert homlokára. Adrenalin injekció és hideg borogatás, magyarázta Andy a remegő férfinek. Azért, hogy tovább bírja. Robert tébolyultan üvölteni kezdett, segítségért kiabált, Azonban a fürdőszoba vastag ajtaja becsukódott a házigazda és a haláltusáját érzelmek nélkül néző nő mögött. A szobából a lemezjátszó hangszóróiból kiabáló Wagner opera büszke harsonáinak hangja tompán szűrődött át, és veszett bele a férfi csontig hatoló sikolyába. Vége.